Az igét Márk evangéliumából fogom hirdetni délelőtt, a 10. rész 17. versétől. Amikor útnak indult, mármint Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled, menj el. Add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt a tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezték egymás közt: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek ez lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy olvashatjuk ezt az igét, és köszönjük, Uram, hogy ezek olyan szavak, ez egy olyan történet, ami nem csak valami mendemonda, nem csak valami kitalált történet, nem csak valakinek a agyszüleménye, hanem ezek megtörténtek itt ezen a bolygón, ahol mi is élünk, ahol mi is szívjuk ezt a levegőt, ahol mi is látjuk az eget és taposuk a földet. Köszönjük, Uram, hogy ezek valóságban veled történtek meg, ez a mi hitünk, ezt a hitet adtad a szívünkbe. És köszönjük azt is, hogy azt a hitet is adtad a szívünkbe, hogy ezek által, a történetek által, ezáltal a történet által, ige által is bennünket akarsz megszólítani és tanítani, mert ez hasznos a tanításunkra. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelked által adj üzenetet számunkra, olyat, amire szükségünk van. Ámen. Nagyon érdekes ez a történet. Az érdekességét még pedig az adja, ami mind a három evangéliumban megtalálható, amelyik ezt a történetet lejegyzi. A három evangélium, a Máté, Márk és Lukács evangélium, mind a három evangélium tehát lejegyzi ezt a történetet, és mind a háromban megvan ez a momentum, ami szerintem a történetnek az érdekességét adja, vagy ami egy kicsikét felcsillantja az ember szemét, mert nem megszokott. Ez pedig a 22. versben van benne, amit leírnak erről az ifjúról. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Szerintem ez, hogy szomorúan eltávozott valaki Jézustól, ez nem került el az abban a korban élő emberek figyelmét sem. Amikor Jézushoz odament valaki, vagy meggyógyult, vagy valami történt vele, de általában nem szomorúan távoztak tőle. És talán ez egy különleges eset volt az ott élőknek, meg az ott szemtanúknak is, hogy odajön valaki az Úr Jézushoz, talán lelkesen, vidáman, tüzesen, és elmegy lehorgasztott fővel szomorúan. Szerintem ez nem csak akkor volt különleges, hogy így valaki elmegy Jézustól, hanem szerintem nekünk is valamilyen szinten különleges, hogy így elmegy valaki Jézustól, hogy szomorú az arca. Én amikor ezen a történeten gondolkoztam, az jutott eszembe, hogy milyennek ismerjük a keleti embernek a vendégszeretetét. Akár ismeri az ember a Bibliát, vagy akár nem ismeri a Bibliát, szerintem a keleti vendégszeretetről, vagy a keleti ember vendégszeretetéről alapvetően pozitív dolgok jutnak eszünkbe. Nagy lelkűek, önzetlenek, mindent odaadnak. Én elő is kerestem két történetet, amin mindig egy kicsit elgondolkozok. Az egyik történet az, amikor Ábrahámot meglátogatja az Úr, ugye angyalok formájában, három férfi formájában. Hát arról most ne nyissunk vitát, hogy mikor ismerte meg Ábrahám, hogy ez az Úr, hogy ők az Úr angyalai, vagy maga az Úr, vagy mikor hitte az, hogy ők csak emberek. Minden esetre, amikor meglátta Ábrahám, ott ült a sátra árnyékában, és ő meglátta, hogy jönnek ezek az emberek, akkor azt mondja nekik, mindjárt hozzatok nektek egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, egyetek egy falat kenyeret. Mit tesz erre, Ábrahám? Azt mondja a feleségének, siess, dagasz meg 3 mérték finom lisztet és süss lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához, fogott egy szép szopós borjút, odaadta a legényének, azt pedig gyorsan elkészítette. Vajat, tejet meg a borjút, és elkészítette, ételt eléjük tette. Hát azért nem csak egy falat kenyér volt, ez azt kell mondjuk. Nem csak egy falat kenyérrel vendégelte őket meg Ábrahám, hanem dús lakomát készített neki. Hát ha Ábrahámnak ez volt a falat kenyér, szívesen vendégeskednénk ugye Ábrahám mellett, de alapvetően levágott egy szopós borjút, süttetett rengeteg lángost, jól tartotta azokat az embereket, és ez így dívott. Nem mehetett el valaki úgy az ő házuk mellett, a keleti embernek, és akkor Ábrahám háza emellett se, hogy ott ne találna békességet, ne találna nyugalmat, ne találna jólétet, és harmadsorban vagy negyedsorban ne vigye a ház jó hírét. Ez nagyon fontos volt. De nézzétek meg, csak egyet kell lapozni a Bibliába, és ugyanez a 3 angyal elmegy Lóthoz, aki éppen ott van a Sodomában, a sodomai városkapuban, és ők is azt mondta, Lótról is azt írja a Szentírás, hogy mivel azonban nagyon unszolta őket, betértek hozzá, bementek a házba, ő pedig lakomát készített neki, kovásztalan kenyeret süttetett és ettek. Hát Lót is adott nekik egy lakomát. Ezek az emberek lakomáról lakomára jártak, de Lót története nem ez a különleges, hanem tudjátok, mikor bementek ezek a férfiak Lót házába, akkor este körbevették Lótnak a házát a sodomai férfiak, akik valószínűleg nem természetes hajlamok és szándékok vezérelték őket, és azt mondta, hogy hagyj ismerjük őket. Hát ezt nem fogom most nektek itt részletezni, mit jelent, gondoljátok végig. Ezek a sodomai férfiak egyszerűen gonoszságot akartak eltölteni Lótnak a vendégein. Mit mondott erre Lót? Megdöbbentő a válasza. Van 2 lányom, akiknek még nem volt dúguk férfiak, kihozom nektek, és tegyetek velük, amit Lót jónak látok, de ezekkel az emberekkel ne tegyetek semmit, mivel hajlékom oltalma alatt vannak. Ez volt a vendégszeretet. Alapvetően ennyire befogadták őket, és ennyire nagy becsbe volt az, aki valakinél vendégségbe volt. Hát mi sokszor szoktunk vendéget fogadni, ismertek minket nálunk, elég sokan meg szoktak fordulni, és szeretem én is, én szeretek vendégeket fogadni. Szeretek jókat beszélgetni másokkal, főleg akiket régen nem látunk, és szeretem, hogyha a vendégek jól is érzik nálunk magunkat. De akkor én szoktam vendégeket vendégségbe menni, általában én is azt tapasztalom, hogyha engem vendégül fogadnak, akkor velem jól bánnak, engem jól tartanak, és mindent megtesznek azért, hogy én jól érezzem magam. Egyszer még Andival beszéltünk is, talán mondta, Andi mondta, nem vagyok benne, biztos majd aztán kijavítja, hogy jobban bánsz a vendégekkel, mint velünk. Hát... Lehet, hogy így van. Lehet, hogy így van. De nézzétek meg, alapvetően Ábrahám is így tett, és Lót is tett, hát valamilyen szinten megvan ez a hajlandóság bennük. Miért mondtam ezt a nagy körítést a vendégségekkel kapcsolatban? Azért mondom ezt a kör, azért mondtam el, mert amikor a gazdag ifjú, ez az ifjú ember felkereste az Úr Jézus, bár nem szállásolta el az Úr Jézus, bár nem fogadta a házába, nem vendégelte meg, mégis az én szememben olyan volt ez a gazdag ifjú az Úr Jézussal kapcsolatban, mintha vendége lett volna. Keresett nála oltalmat, keresett nála választ, keresett volna, kereste magát az igazságot, és mégis ez az Úr Jézus, bár az én olvasatom szerint vendégül fogadta ezt az embert, mégis hagyta, hogy szomorúan eltávozzon. Ez nem természetes dolog. Hagyta, hogy szomorúan eltávozzon. És nézzétek meg, amiket említettem is, az előző történetekben is, amikről beszéltem nektek, így helyjel közben, amikor úgy sorra kerültem nektek az igéhirdetésben, akik az Úr Jézussal találkoztak, senki nem távozott el szomorúan. Gondoljatok csak a samáriai asszonyról, aki ott volt egyedül, ugye egy összetört élettel, és találkozott az Úr Jézussal annál a kútnál, és mikor elment szólni Samária városában, hogy kivel találkoztam, mi történt? Szerintem egy csoda dolog történt, mert hallgattak ennek a nőnek a szavára. Hogy lehet, hogy egy parázna nőnek a szavára hallgatnak? Egy olyan nőnek a szavára, akiről mindent tudta, hogy miféle asszony. Hogy a nem tudom, hanyadik férjét fogyasztja el a mai nyelven. Nem, hogy hallgatni az ilyen, ilyen asszonynak a szavára, szóba se állni, rá se nézni, messziről elkerülték akkor az ilyet. És most mi történt? Hallgatnak ennek az asszonynak a szavára. Miért? Semmiképp nem tudom másképp elképzelni. Egyszerűen valami olyasmi kép van bennem. Tudjátok, amikor Mózes lejött a hegyről, akkor azt írja róla a Szentírás, hogy sugárzott az arca. Istennel volt együtt. Találkozott Istennel, és egy olyan töltetet hordozott magába, ami egyszerűen meglátszott rajta. És szerintem, amikor a Samária asszonyra hallgattak, akkor nemhogy szomorúságot nem láttak benne, hanem egy olyan töltetet, egy olyan kisugárzása volt ennek az asszonynak, nem tudtak nem hallgatni rá. Vagy nézzétek a Betesda tavi betegre, aki ugye ott feküdt 38 éve, és az Úr Jézus meggyógyította, nem szomorúan mászkált, ott vitte az ágyát, valószínűleg fülig ért a szája. Vagy a házasságtörő asszonynak, akiknek nem sok volt hátra talán, és az Úr Jézus, mikor föltekintett, ott volt ketten az Úr Jézus, és egyetlen egy vádlója se volt ott. Nem volt szomorú. Egyetlen egy esetet találtam a Új Szövetségben, amikor valaki Jézussal találkozott, és szomorú volt, és szomorúan távozott el. Ezen az eseten kívül, a gazdag ifjú esetén kívül. Az eset volt, amikor Péter, már az Úr Jézust elfogták, és Péter ott melegedett a tűznél, a főpapnak a házába, és bent a házban tartott az Úr Jézussal a tanácskozás, a kihallgatás, és ő pedig ott volt melegedett, és a szolgák társaságában egyszerűen csak ott töltötte az időt. És mikor ráismertek, és azt mondják rá, hogy Péter, hogy te is közülük való voltál. Péter azt mondja, nem is ismerem, és ez háromszor megtörtént. Úgy írja le a Szentíró, ezután megszólalt a kakas, Jézus pedig akkor ránézett Péterre. Tudta Jézus, hogy mit mondott Péternek? Nagyon jól tudta, mielőtt megszólal a kakas, háromszor meg fogsz tagadni. Jézus, mintha oda nézett volna Péterre, megtörtént. Így írja a Szentírás, akkor megfordult az Úr, rátekintett Péterre, Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, aztán kiment, és keserve sírásra fakadt. Egyszerűen nem csak arra jött rá, hogy az Úr szava igaz, hanem rájött arra, hogy ő milyen ember. Rájött arra, hogy ő valóban nem jobb, hiába vannak nagy elhatározásai, hiába vannak nagy fogadkozásai, hiába vannak neki buzdulásai, nem jobb. És ezt Jézus egyszerűen kifejezte, meg fogsz engem tagadni, meg fogsz engem tagadni. Na azért azt tegyük hozzá, nem hagyta Pétert sokáig ebbe az állapotba. Nem hagyta Pétert az Úr ebbe az állapotba, mert feltámadt, megkereste őt, és megkérdezte, hogy szeretsz engem, és nem akármilyen szeretetre volt kíváncsi, de erre most nem térek ki. De mi van ezzel az ifjú emberrel? Mi van ezzel az ifjú emberrel? Mert igazából az ő történetének a végét nem tudjuk. Nem tudjuk pontosan, azt tudjuk az ő történetéből 100%-osan, hogy miután találkozott az Úr Jézussal, feltette a kérdését, néhány kis rövid mondatban beszélgetett vele, ezután szomorúan távozott, és mi történt ezután? Az Úr Jézus elmond egy tanúságot, és ezt mondja, Jézus ekkor körülnézett, így szólt a tanítványokhoz, hogy milyen nehezen bennek be Isten országába a gazdagok, ugye? A tanítványok megdöbbentek, szavain, Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta neki, gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni, könnyebb a tevének a tűfokánát bejutni, mint gazdagnak az Isten országába. Hát azért az, hogy a gazdagnak könnyebb bejutni az Isten országába, mint a tevének a tűfokán, sokszor ezt úgy magyarázzák, hogy volt egy pici kis kapu, amin a tevéket úgy benyomkodták szinte kapuzárás után, ami azt jelenti, hogy minden terhüket le kellett venni, és csak úgy férhetett be. Én többször olvastam egy ilyen magyarázatot, de megmondom, én sokkal egyszerűbb vagyok ennél, elfogadom ezt a magyarázatot. Én amit olvastam, abban a magyarázatban az azt mondja, hogy ez egy igazi tű volt. Ez egy igazi tű volt, ekkora. A luk akkora, hogy én már nem látom rajta, és csak szemüveggel tudom befűzni. Magyarul egy tevének azon a tűnek a fokán beférni egyenlő lehetetlen. Nem fog tudni rajta bemenni, ez egyszerűen. Ezt jelenti, nem lehet. Nem lehet az olyan embernek bemenni a tűfokán, vagyis az Isten országába, aki gazdag. És akkor elmondhatjuk, hogy mi értjük a bibliai történetét, és megértetjük azt a vállunkat veregetve, hogy a gazdagok nem jutnak a Isten országába, és az Úr Jézus csupán csak egy tanúságot, tanúságtételre, vagy egy tanúságú használta ennek az embernek az életét. Semmiképpen nem gondolom ezt. Isten meg az Úr Jézus csupán egy tanúságnak tekint egyes embereknek az életét? Semmiképpen nem. Lehet, hogy egyes igehirdetőknek egy jó kis betét egyes emberek élete, vagy egy-egy történet az igehirdetésükbe, az, hogy elmondanak egy sztorit, hogy ezzel az emberrel így történt, mert nem az Úrral járt, ezzel meg így történt, mert az Úrral járt, de Istennek az életünk soha nem egy sztori. Istennek az életünk soha nem egy történet, és Jézusnak is ez nem csak egy jó kis tanulság volt ennek az embernek az élete, amit elmondhatott másoknak, hanem meg vagyok győződve arról, hogy az Úr Jézusnak ennek az ember, az Úr Jézusnak ez az ember, ennek az embernek az élete is nagyon-nagyon fontos volt. Nem csupán egy tanúság, vagy amiről egy jó kis példázatot lehet mondani. Hogy is kezdődött ez a történet? Nézzük meg. Oda jött ez az ember tehát Jézushoz, és feltett egy kérdést. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez volt az alapállás, ez volt az első kérdés. És nézzétek csak meg, az Úr Jézus az én gondolatom szerint nem csak egy választ akart adni ennek az embernek. Nézd, tedd ezt, és akkor elnyered az örök életet, mert az Úr Jézus nem csak válaszokért jött, nem csak szóbeli válaszokért, hanem tevőlegesen adni akart valamit. És amikor megkérdezte ezt az embert, hogy mit tegyek azért, hogy elnyerjem az örök életet, nem csak egy választ akart neki adni, hanem magát, az örök életet akarta neki adni. Nem csak egy választ, hanem magát, az örök életet. Viszont ahhoz, hogy adhassa az örök életet ennek az embernek, ennek a fiatal embernek, végig kellett vezetni egy nehéz úton. Őt végig kellett vezetni egy nehéz úton, és ez a nehéz út, tudta az Úr Jézus, eznek nagyon rövid idő alatt kell, hogy lejátszódjon. Néhány mondat alatt ezen a nehéz úton végig kell menni. Nincs erre év, nincs erre egy hónap, nincs egy hét, nincsen egy pár nap, nincs egy idő egy lelki beszélgetésre. Néhány mondatot tudok neki mondani, ami által végig kell vezessem egy nehéz úton, hogy megtalálja az örök életre vezető utat. Nagyon jól tudta ezt az Úr Jézus. És mi lett ennek a rövid beszélgetésnek a konklúziója, amit már sokszor mondtam? Szomorúan távozott. De nem csak azt is vegyétek észre, hogy eznek a fiatalembernek nem csak a távozása volt egyedi, az előző példákat felhozva, amiket felhoztam nektek, ennek a fiatalembernek az érkezése is egészen más volt az Úr Jézushoz, hogyha összevetjük az előző esetekben, hogy hogyan érkeztek az Úr Jézushoz. Mert nézzétek meg, hogy hogyan érkezett, hogyan találkozott, hogy hogyan érkezett, meg így fejezem inkább ki magam, a samáriai asszony az Úr Jézushoz. Összetörve, letörölhetetlenül bűnösen, vissza nem fordíthatott olyan tettekkel, amiket ő már nem tud soha jóvá tenni, teljesen végérvényesen lezárult múlttal. Ő már csak a múltja miatt szedte a gyümölcsét a jelenben. Vagy a betesdavtavi beteg hogyan jött az Úr Jézushoz? Azzal, hogyan találkozott az Úr Jézusra? Én örökre beteg maradok. Ez lehetetlen, hogy én valaha meggyógyuljak. Vagy a parázna asszony, hogy találkozott az Úr Jézushoz? Talán még néhány órám hátra van az életből. Semmi. Egyszerűen ott volt neki ezeknek az asszonyoknak, vagy ezeknek az embereknek, akik találkoztak az Úr Jézusnak, az, hogy az ő sorsuk az változhatatlan. Nem tudnak semmit tenni már a sorsuk érdekében, azért, mert már annyira elszúrták az életüket, annyira kisiklott az életük, és igazából ezeknek az embereknek az élete egy negatív csúcson volt. Az életük igazából számukra lezárult, örökre megpecsétlődött, ezt így érezték a szívükbe, ebbe a tudatban éltek, hogy ők egyszerűen nem tudnak már változtatni, nincsen opciójuk arra, hogy valaha kitörhetnek abból a negatív helyzetből, amibe kerülhetnek. És éppen ezért ezek az emberek megmenthető állapotban voltak Jézus számára. Mivel ők lemondtak saját magukról. Lemondtak. Nem volt már semmi opciójuk, hogy én megjavíthatom magam. Ezért ott voltak a rajtvonalnál, annál a rajtvonalnál, amikor az Úr Jézus azt mondja, innentől kezdve tudok veled mit kezdeni? Innentől kezdve te megmenthető vagy. Ők már a moslékos vájúnál voltak, hogy bibliai szóval éljek, vagy hasonlattal éljek, tudjátok, a tékozló fiú, aki mindenét elherdálta. Nézzétek meg, hogy mennyire fontos, hogy az ember elkerüljön erre a helyre. Mert az ember üdvössége szempontjából ott kezdődik az üdvössége, amikor az ember rájön, hogy magán nem tud segíteni, és rájön arra, hogy milyen aljas ember ő. Mikor rájövünk arra? Mi? Akár sok diplomásan, akár okosan. akár nagy célokkal és ambiciózussal, akár úgy, hogy megvan a véleményünk az élet dolgairól, akár hogy nagy tapasztalatokkal bírunk, akár hogy a másikról megvan a véleményünk. Mikor úgy tudunk Jézushoz jönni, hogy nincs esélyem semmire, és hogy látom, hogy látom az elveszett sorsomat, és hogy nem tudok magamhoz segíteni, onnan van esélyem arra, hogy Jézus felemeljen, és elvezessen az örök életre. Nézzétek meg, milyen szépen fogalmazza ugyanezt ezeket a gondolatokat, meg a 84. Zsoltár, amiket én próbáltam nektek itt elmondani. Azt mondja a 84. Zsoltár, ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Költői. Egyszerűen, ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik is át. Ez a gazdag ifjú úgy érkezett meg az Úr Jézushoz, ő nem volt még soha a síralom völgyében. Ő még soha nem volt olyan lelki állapotban, mint az a parázna asszony, vagy az a samári asszony, vagy az a betesd a tavi beteg. Soha nem volt. Ő még érzett magában erőt. Ő még érzett magában tenni akarást. Ő még úgy gondolta, hogy tud tenni. És ő még érzelmileg nem volt teljesen nullán, hanem ő még a lelki teljességnek a magaslatain volt, és azt mondja, én érzek magamban annyi ambíciót, annyi habitust, hogy én még igenis tudok mozgósítani magamba erőket, hogy valamit tegyek még azért, hogy elérjem az üdvösséget. Még nem tört össze. Még nem adta fel. És még nem volt kiszolgáltatott. És az Úr Jézus egyetlen egy dolgot tesz a rövid néhány mondat alatt, elvezeti oda ezt a gazdag ifjút, amíg átérzi azt, hogy mennyire maga tehetetlen, hogy mennyire kiszolgáltatott, hogy mennyire senki. Nézzétek meg, hogy hogyan teszi ezt az Úr Jézus. Semmi különleges dolgot nem tesz. Vagy semmi olyan dolgot nem tesz, amit számunkra ne lenne megírva. Egyszerűen veszi a parancsolatokat. Miért? Miért veszi elő Jézus a parancsolatokat? Azt mondja, tartsd meg a törvényt. Melyeket? Ne őj, ne paráznák, hogy szépen sorolja őket. Miért veszi Jézus elő a parancsolatokat? Azért, mert törvény által jutunk el? Törvény betartással jutunk el az örök életre? Nem. Világosan le van írva a teljes írás fényében. Nézzétek meg, mit mond a törvényről? A törvény nevelőnk volt a Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. Jézus vette a legjobb nevelő eszközt, amit Isten az ember számára készített, ez pedig a törvény szava, amelyet, hogyha az ember igazán oda teszi magát a törvény mérlegére, az ráneveli arra, hogy ő nem tudja azt betartani, hogy ezersebből vérzik, hogy mindenhol hiány vagyok. És nézzétek, még egyet felolvasok a törvénnyel kapcsolatban. Ha tehát olyan törvény adatot volna, amely képes életet adni valóban, a törvény alapján lenne a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adasson azoknak, akik hisznek. És nézzétek meg, Jézus a legjobb pedagógus, a legjobb nevelők kezére bízta ezt a gazdag ifjút, odaadta neki a törvényt. Neveljen az majd meg téged. És azt mondja még erről, ki folytatja, menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények közét, és akkor kincsed lesz a mennyben, és jöjj és kövess engem. Miért tette ezt hozzá? Vajon miért tette ezt hozzá? Azért, mert a gazdagság az akadály ahhoz, hogy valaki üdvözüljön? A vagyon, a nagy vagyon, meg ami a gazdag ifjúnak a szívét szívén hordta, ez az, ami az embernek az üdvösségéhez még szükséges? Azt gondolom, egyáltalán nem. Nincsen olyan, ami az üdvösséghez szükséges, és még meg kell tenni, és még add el a vagyonodat. Vagy mondhatnám azt, amit az a korabeli zsidók mondtak. Jó, rendben, higgyél az Úr Jézusra, üdvözülj, de tartsd meg ezt a törvényt, azt a törvényt, metélkedj körül minden, és akkor mi mondhatjuk oda, igen, és az Úr Jézus azt mondta, el kell adnom a vagyonom, és adjam el a vagyonomat, majd akkor üdvözöl. Erről van szó? Nem. Az Úr Jézus nem azt mondta, hogy még az üdvösséget ki kell azzal egészíteni, hogy add el a vagyonodat, és szegénységben éljél, és mindenedet teljesen szolgáltass ki. Nem. Nem ezért mondta ezt az Úr Jézus. Egyszerűen egy helyzetbe akarta hozni ezt az embert, egy lehetetlen helyzetbe, amit úgyse fog tudni teljesíteni. Nem fog tudni teljesíteni. Nézzétek csak meg. Add el. Így kezdődik. Add el. Mit jelent ez? Mondjál le. Ossz szét! Kezdj el tevékenykedni! Kövess engem! Ne arra menj, amerre te akarsz menni, hanem arra, amerre én mutatom neked. Miért pont ez a három dolog van megfogalmazva? Azért, mert minden nem hívő ember, akik megkérdezik, hogy ha keresztény legyek, mit kell, hogy tegyek, ugye? Miről kell lemondjak? Ez az első kérdésük. Mit kell, hogy tegyek? És csinálhatom-e úgy, ahogy én akarom? Ez a három kérdésük van. És az a szörnyű, testvérek, és az a legborzasztóbb, hogy sokan nekiállnak, nekifeszülnek, és lemondanak, és elkezdenek tevékenykedni, és körmük szakadtából elkezdik azt az életet élni, amit az Úr Jézus él. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, ide fel is írnám nektek, hogy 3F, 3 nagybetűs F, félelmetes, fanatikus, felesleges. Félelmetes, fanatikus, felesleges. Ha valaki önerejéből megpróbál lemondani az Úr Jézusért valamiről, azért, mert én keresztény akarok lenni, mert el akarom nyerni az üdvösséget, ha valamit tevékenységbe, lázas szolgálatba akarja oda felégetni az életét, vagy pedig lemondani minden akaratáról, és csak azt tenni, amit a Biblia mond. Félelmetes, fanatikus, felesleges. Miért mondom ezt ilyen bátran? Mert nem fogja tudni megtenni. Nem fogja tudni megtenni. És tudjátok, testvérek, hogy miért fontos, hogy erről beszéljünk? Mert mi is lépten nyomon ugyanezt akarjuk tenni. És észre se vesszük. Észre se vesszük, ugyanezt akarjuk tenni, saját erőnkből megpróbáljuk teljesíteni az Isten ország. Nem fog menni. És tudjátok, hogy milyen szép a gazdag ifjú történetében? Hogy a gazdag ifjú becsületes volt, és szomorúan elment. Miért ment el szomorúan? Mert belátta, hogy neki ez nem fog menni. Nekem ez nem fog menni. Nem tudom odaadni. Nem tudom szétosztani. Nem tudlak téged követni, mert azt az életet akarom élni, amit én élek. És nekem nem mondja meg senki. Nagyon becsületes volt a gazdag ifjú. De amíg a lelkiismeretünkben nem hozzuk fel ezeket a mélységeket, nem tudunk meggyógyulni. Most Andival beszélgettünk, sokat együtt utaztunk, ugye? Andi irodalom tanár, hát elég jó jelentős azért az irodalmi műveltsége szerintem, és mondott egy érdekes regényt, amit hát ha az Úr megadja, egyszer elolvasok, minden esetre a tartalma nagyon megdöbbentő, ez egy magyar író regénye, az a címe, hogy Kőhull apadó kútba. Kőhull apadó kútba, nem tudom, valaki olvasta a közületek. Andi elmondta nagyjából, mi történt, egy kis erdélyi faluról van szó, ahol történt egy asszony, egy gyilkosságot követett el, és a meggyilkolt áldozatát bedobta egy kútba, egy száraz kútba. Hát ezt senki nem tudja, totál el van rejtve. Mégis miről szól a regény? Hogy az asszony minden este fog egy kosarat, teleszedi kővel, és minden este hordja a kútba a követ. Hordja a köveket, és erről szól az egész regény. Hordja a követ, mert azt teljesen be kell temetni, ez teljesen. Hogyha nem temetné be, akkor se találnák meg soha. De ezzel telik, már véres a keze, már véres a válla, de csak hordja a köveket a kútba, hordja bele a kútba. És mi a lényege? Hogy bármennyi követ hord a kútra, a lelkiismerete nem tud megnyugodni. Soha nem tud megnyugodni. És a mi lelkiismeretünk se tud megnyugodni, soha bármennyire próbáljuk eltakarni, befedni, benő, gaz, minden oda nem fog, és próbálkozhatunk, nem fog tudni. Odáig nem fog megnyugodni, amíg be nem ismerjük azt, amit a gazdag ifjú a szívében megismert, amitől igazán megszomorodott. Nem tudok Isten országának megfelelni. Nem tudok az üdvösségre eljutni. Egyszerűen nem elérhető az üdvösség, nem megszerezhető az üdvösség, hanem csak ajándékban megkapható. Csak ajándékban megkapható. Nemrég beszélgettem néhány tanítványommal ott a trombita terembe, és akkor mondta, ott, hát kijött az, hogy ki mit akar elérni az életbe. Ehhez mi kell, ahhoz mi kell, és szép célokat soroltak fel. És egyszer olvastam egy mondatot, olyan jó volt nekik elmondani, hogy az életben minden fontos dolog csak ajándékba kapható el. Vagy úgy is meg lehet fogalmazni, az életben a legfontosabb dolgokat nem lehet megszerezni, csak ajándékban meg lehet kapni. Mindaz, amiért gürcölünk, mindaz, amiért irdatlan erőket, időket, fáradtságot teszünk, nem az a legfontosabb. Mert minden jó és tökéletes ajándék Istentől száll alá. És minden, ami igazán fontos az ember életéhez, ami igazán életté teszi az ember életét, az mind ajándékba száll le, vagy hull le tőle, Istentől, aki örök igazság és örök dicsőségbe és fényességben lakik. Még annyival szeretném elmondani nektek, bár ez fikció, amit most fogok mondani, és ezt így hallgassátok. Miért engedte mégis el az Úr Jézus ezt az embert? Tudjátok, hogy miért gondolom, hogy elment? Mert tudta, hogy vissza fog jönni. Egyszerűen szerintem tudta az Úr Jézus, hogy vissza fog jönni az ember. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. És az Úr Jézus abban a pillanatban nem tudott más tenni ezzel az emberrel, mint hogy elvezeti a rajtkőhöz. Hogy az Isten szerinti szomorúság legyen benne, hogy átérezze, hogy nem tudok tenni semmit az örök életemért. Semmit nem tudok tenni, csak elfogadni. És tudta, hogy az az ember, aki egyszer átélt az, hogy én menthetetlen vagyok, ha Isten elő kell álljok, én biztos, hogy el fogok veszni, bármilyen érdeme is vannak, az az ember már megmenthető állapotba került. És tudta, hogy ha valakiben ez a szomorúság megterem, hogy én milyen aljas ember vagyok, onnantól kezdve az ember vissza fog menni Jézushoz. Én bennem ez a hit él, mikor a gazdag ifjúról olvasok, hogy ez az ember vissza fog jönni. És tudjátok, hogy milyen csoda történik azzal, aki visszajön Jézushoz, és aki megtalálja az üdvösséget? Az az ember onnantól kezdve nem parancsra fogja megtenni, hogy add el, oszd szét és kövess, hanem ez az ember a szíve teljességéből bármit oda lesz képes adni. Bármit ki tudja szolgáltatni az életét, nem parancsra, nem egy szabályra vagy egy tradícióra, hanem azért, mert Isten lelke ezt munkálja benne. Mert átélt az, hogy minden, amit kapott, Istentől van, és átélt az, hogy a legnagyobbat kapta Istentől, az örök életet, a szabadulást a bűneitől. És arra, hogy bár ő milyen ember, annak ellenére Isten mégis szereti. Annak ellenére Isten mégsem fordult el tőle, és az az ember önként is dalulva fogja követni az Urat. Ez a gazdag ifjú történet az én számomra. Ezért csodálatos az ő megszomorodása. Ezért fantasztikus az, hogy az Úr Jézus mellől elmehetett szomorúan, és tudta az Úr Jézus, hogy elengedhetem a kezét, mert most már elengedhetem. De amíg nem szomorodott volna meg, és úgy ment volna az Úr Jézus, nem engedhette volna annak a gazdag ifjúnak a kezét. És az a kérdésem, megmeritek-e fogni az Úr Jézus kezét? Megmeritek-e fogni? Mert ha megmeritek fogni az Úr Jézus kezét, nyilván lelkiekbe gondoljátok, nem fogja addig elengedni a ti kezeteket, amíg igazán meg nem szomorodtok saját magatok miatt, vagy azért, mert meglátjátok, hogy esélytelenek vagytok az üdvösségre. De amikor az Úr Jézus elveszett oda titeket, hogy látjátok, hogy nincs esélyem, hogy megmeneküljek, mert én igazán ilyen vagyok, onnantól kezd az Úr, és elengedi a kezed, mert tudja, hogy vissza fogsz jönni. Olyan, mint egy jó atya, a legjobb nevelő. Hát kívánjam nektek azt most, hogy szomorúan távozzatok. Nem kívánok semmit, hanem gondolkozzatok el ezeken, amit hallottatok, legyen az üdvösségetekre. Ámen.